153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük szeretettel hallgatóinkat. Mai adásunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Végtelen megtiszteltetés számomra, hogy Csapó Benő professzor úrral beszélgethetek. Azt gondolom, nagyon ritkán van ilyen partnerem, aki ilyen széles tudással, gyakorlati tapasztalattal, elméleti felkészültséggel, nemzetközi gyakorlati tapasztalattal, kutatási tapasztalatokkal és konkrét eredményekkel, hiszen kutatócsoportja egy fantasztikus diagnosztikai programot fejlesztett ki. Köszöntöm szeretettel!
Általában, ha megkérdezzük a pedagógusokat, hogy mi a probléma az iskolában, akkor mindig a megelőző iskolafokozatra mutatnak. Egyetemi kollégáim azt mondják, hogy az a legnagyobb baj, hogy felkészületlenül érkeznek a középiskolások az egyetemre. Ugyanígy a középiskolai tanárok arra panaszkodnak, hogy az általános iskola nem készíti fel a diákokat a középiskolai tanulmányokra, és akkor lényegében eljutunk az óvodaiskola átmenetig és az alsó tagozat problémáig. Valóban igaz az, hogy a problémák az iskolában nem ott keletkeznek, ahol azok láthatóvá válnak, vagy igazán krónikus gondokat okoznak, és ezt a gondolatmenetet felfejtve kezdtünk el az alsó 6 évfolyamra egy olyan online diagnosztikus rendszert kifejleszteni, amelyik méri a diákok fejlődését. 3 fő területet mérünk, szövegértést, matematikát és természettudományt. Mindig ebbe a sorrendbe soroljuk fel a 3 fő mérési területet, mert a szövegértés mindennek az alapja. Ha a diákok nem tudnak jól olvasni, akkor nincs esélyük arra, hogy megtanulják a matematikát vagy a természettudományt. Matematika nélkül pedig nem lehet természettudományt tanulni, tehát arra szeretnénk ráirányítani a figyelmet, hogy az iskola első 4 néhány év folyamában nagyon alaposan megtanítsuk a gyerekeknek a szövegértést és a matematikát, és egyből tegyük mellé alkalmazásként a természettudományt.
Mikor indult ennek a programnak, hiszen ez az interneten is elérhető, ez a honlap, tehát akik hallgatják most adásunkat, nézzenek rá a honlap címét esetleg.
A rendszernek a neve az e-dia, ami az elektronikus és a diagnosztikusnak a rövidítéséből áll össze, és az e-dia.hu honlapon a rendszer elérhető. Tisztelettel javasoljuk a pedagógusoknak, akik még nem ismerik, hogy látogassák meg ezt a honlapot, és csatlakozzanak a rendszerhez. Megjegyzem, hogy több mint 900 iskolában már használják a rendszert, kísérleti üzemmódban működik. Ahhoz, hogy véglegesen a rendszert be tudjuk üzemelni, illetve működtetni tudjuk, ahhoz nagyon sok mérési adatra van szükség. Például most folyik az életkori standardeknek a megállapítása, tehát annak a bemérése, hogy egyes életkorokban hol tartanak a diákok. Olyan viszonyítási pontokat kell előállítanunk, amihez aztán minden egyes diáknak a teljesítményét viszonyítani lehet.
Mikor indult ennek a programnak a fejlesztése?
Hogy mikor indult, az homályba vész az időkben, hiszen a számítógépes teszteléssel nagyon régóta foglalkozunk, már az akkori Commodore 64 számítógépre készítettünk teszteket, és ahogy fejlődött a technika, mi próbáltunk ezzel a fejlődéssel lépést tartani. Konkrétan ennek a diagnosztikus rendszernek a kidolgozása 2009-ben kezdődött. Kezdetben a tartalmi keretek kidolgozásával, tehát annak meghatározásával, hogy mit lehet, mit kell mérni. Aztán ezt követte a fejlesztő pedagógusoknak a képzése, azoknak a pedagógusoknak a felkészítése, akik sok ezer feladatot elkészítettek és feltöltötték a rendszerbe, és aztán folytatódott a platformnak a felépítésével, és mint említettem, a viszonyítási alapoknak a bemérésével.
Kihagytuk, talán az elején kellett volna, hogy professzor úr hosszú ideig a Szegedi Tudományegyetem nevelés tudományi tanszékének vezetőjeként dolgozott, most kutatócsoportokat vezet, vagy illetve hát mondja el, hogy most jelen pillanatban milyen felületeken és milyen csoportokkal dolgozik együtt.
A már említett diagnosztikus rendszert az oktatás elméleti kutatócsoport keretében működtetjük, illetve fejlesztjük. Ez az egyetem kutatócsoportja, amit 2003-ban alapítottunk, és elsősorban az alkalmazás jellegű, közvetlenül az oktatás segítő kutatási fejlesztési projektekben vesz részt. Van egy másik kutatócsoportunk is, ezt pedig a Magyar Tudományos Akadémia támogatja. Ez a kutatócsoport 1996 óta működik, és folyamatosan meg kell újítani versenyhelyzetben, pályázati rendszerben. Most 5 évre kaptunk támogatást, és ez a kutatócsoport elsősorban olyan felfedező jellegű kutatásokkal foglalkozik, amelyek segítenek megérteni a diákoknak a fejlődését, mérőeszközöknek a mélyebb megalapozásához nyújt adatokat, és ez a kutatócsoport működteti azt a longitudináris programot, amelyik ugyancsak 2003-ban indult, és az iskolába lépéstől egészen az érettségig követjük a diákokat. A diákok fejlődésének a vizsgálata úgy valósulhat meg életszerűen és valódi fejlődést mérve, ha kiválasztunk egy korcsoportot, és ezt megtesszük 4 évenként, és ezeket a gyerekeket, amikor az iskolába lépnek, akkor elkezdjük mérni, felmérjük az iskolába lépő szintet, és minden évben több alkalommal ugyancsak sokféle teszttel felmérjük őket. És akkor így meg lehet nézni azt egy idő után, különböző elemző módszereket felhasználva, hogy milyen tényező, milyen korai tényező hogyan határoz meg egy későbbi fejlődési állapotot. Például melyek azok a gondolkodási készségek, képességek, amelyeknek meghatározó szerepe van a későbbi iskolai sikerességben. 4 évenként indítunk egy ilyen újabb mintát, és a legutóbbi 2015-ben indult, most már ezeket a gyerekeket is csak elektronikus eszközökkel mérjük.
Számtalan kérdés van a fejemben. Térjünk vissza egy pillanatra az EDIA programhoz. Ennek tulajdonképpen, ennek a mérő programnak az a célja, hogy a diákoknak felmérje a tudását mondjuk az átlaghoz képest, ezáltal mit segítve?
Ahogy mondani szoktuk, a diákok fejlődésének van sok olyan dimenziója, amelyik a szabad szemmel nem látható, közvetlenül nem megfigyelhető. Ilyen például a gondolkodás fejlődése, vagy amit igazán a PISA tesztek hoztak a felszínre, hogy a gyerekek az iskolában tanult tananyagot, ha igazán elsajátították, tudják-e más kontextusban alkalmazni. Ezeket tesszük mi láthatóvá. Olyan eszközöket adunk a pedagógusok kezébe, amelyekkel olyan területeket, olyan fejlődési dimenziókat tudnak mérni, amelyek nagyon fontosak, meghatározzák a diákok későbbi eredményességét, de közvetlenül a leckét kikérdezve, a tananyaggal való haladást megfigyelve nem láthatók. Eszközöket szeretnénk, mérőeszközöket szeretnénk a pedagógusok kezébe adni. Ha az orvoslás analógiáját használjuk, akkor példaként meg szoktuk említeni, hogy az orvosok nagyon sok eszközt használnak. Olyan mérőeszközöket, amelyek már továbbadhatók akár a pácienseknek is, mint mondjuk a vérnyomásmérő, vagy a leggyakrabban használt a hőmérő, a lázmérő. Ahhoz, hogy megbízható diagnózist állítsunk ki, ahhoz szükség van ilyen eszközökre. Hasonlóképpen a pedagógusokat is el kell látni ilyen eszközökkel. Tudniuk kell mérni a gyerekek pszichológiai fejlődését. Láthatóvá kell tenni, hogy a matematikai gondolkodása fejlődik-e a gyereknek. Láthatóvá kell tenni, hogy elsajátítja-e a természettudományos gondolkodásnak azokat az alapjait, amelyek az igazi lényeges üzenetei a természettudomány tanulásnak, hogy később más területeken problémákat tudjon megoldani, hogy kreatív legyen, hogy az új problémákat felismerni képes legyen és megoldani képes legyen. Ezeket közvetlenül a gyerekek tananyagban való haladásából nem lehet látni.
Hallgatóink, maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk ezt a rendkívül izgalmas és hasznos beszélgetést Csapó Benővel, az STE Neveléstudományi Tanszékének professzorával.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Folytatjuk mai beszélgetésünket Csapó Benő professzor úrral. Akkor, ha jól értem, akkor egy személyre szabott, tehát hogy diákonként meghatározott eredmény kapható, amely a pedagógusok számára mint egy térkép, hogy most Józsikának bizony ezt nagyon kell fejleszteni, abban meg lám-lám mennyire előre haladott. Maga ez a program, amit önök fejlesztettek, és a kutatócsoport, amelyik már készen áll, és mint mondta, 900 iskolában már tulajdonképpen tesztüzemmódban van, segít-e a további lépésben? Tehát, hogy akkor mit kell tenni Józsikával, vagy avval a kisdiákkal?
Igen, valóban egyelőre még csak ott tartunk ezzel a rendszerrel, hogy a pedagógusok számára láthatóvá tesszük azt, hogy a gyerekek hogyan haladnak olyan területeken is, amelyek közvetlenül nem megfigyelhetők. Felszínre hozzuk a különbségeket. Ami igazán nagy segítség lehet, az, hogy a gyerekek fejlődése nem lineáris, tehát nem az a helyzet, hogy szépen folyamatosan haladnak, hanem a fejlődésben vannak ugrások, vannak lemaradások. Most, hogyha bizonyos lemaradásokat nem kezelünk időben, akkor a gyerek elveszíti a fonalat, és nem tud később haladni a tananyaggal. Nem érti meg azt, amit tanítani szeretnénk neki. Ezeket az egyes problémákat segít felszínre hozni, és így nagyon sok gyerek egyedi problémáját megoldva egy új fejlődési pályára tudja a pedagógus állítani őket. A következő lépés az, hogy segítsük a terápiát. Tehát ha már tudunk vérnyomást mérni, akkor be tudjuk állítani a vérnyomást csökkentő gyógyszereknek a dózisát. Ugyanígy ahhoz, hogy azokat a gyerekeket, akik lemaradnak, segítsünk felzárkozni, tudni kell azt, hogy valamilyen kezelést alkalmaztunk, pedagógus valamilyen új módszert alkalmaz, vagy akár a mi online fejlesztő játékainkkal játszott egy kicsit az adott diák, mennyit használt ez neki, abba lehet hagyni, mert utolérte a többieket, vagy még egy kicsit dolgozni kell ezen. Nagyon kis energia befektetéssel nagyon jó eredményeket tudunk elérni, ha azt a megfelelő időpontban alkalmazzuk. Ha a gyereknek pont azt tanítjuk, amit ő még nem tud. Még egy másik gyereknek felesleges ugyanazt erőltetni, amit már ő nagyon jól tud, neki valami mással kellene az idejét tölteni. Ez a differenciált, személyre szóló fejlesztés az, ami nagyon sokat lendíthetne a közoktatás mai állapotán.
Ha jól értettem, ugye itt a Szilárdiban pedagógusoknak beszélt tulajdonképpen erről a dologról, akkor ez a fázis a programnak még nem készült el, ami egész konkrétan, ezt most jelen pillanatban a tanárok használhatják föl nagyon nagy sikerrel, hiszen látják, felszínre jöttek, hogy kinek milyen fejlesztésre van szüksége. Ha jól tudom, van ennek a programnak egy másik lépcsője is, amely már konkrétan az adott felszínre kerülő hiányosságok, lemaradásokat orvosolná.
Igen, így van. Most a pedagógusok önerőből ezeket a felismert problémákat megoldhatják. Sokféle segítséget nyújtunk hozzá képzéssel, továbbképzéssel, de az a lépés, amit mi most szeretnénk megtenni, az az, hogy olyan fejlesztő gyakorlatokat, nagyrészt online játékokat szeretnénk a pedagógusok kezébe adni, amelyek megoldják ezeket a problémákat, segítik a gyerekeket tovább lépni, segítenek bizonyos fejlődési lemaradásokat kezelni. Ez az, amelyikhez megint nagyon sok konkrét feladatra van szükség, hiszen a gyerekek nagyon sokfélék, a lemaradások is nagyon sokfélék, és ha ezeket be tudjuk azonosítani, akkor célzottan, személyre szólóan kell kezelni. Egyes gondolkodási műveleteket, egyes folyamatokat, egyes lemaradásokat az olvasásban, szövegértésben, vagy akár a természettudományban. Most itt tartunk, nagyon sok erre a feladatra felkészített pedagógus a partnerünk, és nagyon erős nemzetközi kutatócsoportokkal dolgozunk együtt. Finn kollégákkal, németekkel, luxemburgiakkal be tudjuk hozni a világ fejlesztésének az élvonalából mindazt, amit itt Magyarországon ezekből hasznosítani tudunk.
Mikorra várhatjuk, hogy ez a fázis is elkészül?
Ez egy végtelen folyamat, nem tudjuk sose azt mondani, hogy most már le lehet állni, hiszen folyamatosan lehet mindig új eszközöket fejleszteni. Természetesen van egy cél, amit szeretnénk elérni, ezt néhány év alatt tudnánk teljesíteni, mégpedig oly módon, hogy a mostani magyarországi iskolai kereteket figyelembe véve minden gyerek megfelelő kezelést kapjon. Ezt néhány év alatt meg tudnánk oldani. A mérőrendszerben most több mint 20 ezer feladat van. Az EDIA rendszerrel párhuzamosan egy olyan fejlesztő rendszert is felépítettünk, egy platformot, amiben viszont ezeket a fejlesztő gyakorlatokat lehet feltölteni, és egy 15-20 ezer fejlesztő gyakorlatot kellene ugyancsak ebben a rendszerbe beletenni, hogy minden gyerek számára konkrétan azokat a készségeket tudjuk gyakoroltatni, amire neki szüksége van.
Mikor fog ez megvalósulni?
Időpontot nem tudok mondani, hiszen most nagyrészt csak a doktori hallgatóinknak és a lelkes pedagógusoknak közreműködésére építhetünk. Remélem azt, hogy fel tudjuk gyorsítani ezt a folyamatot, és egy 4-5 éven belül kulcsra kész lesz a rendszer.
Ha jól tudom, ezt a rendszert használják már külföldön, talán még nagyobb hatékonysággal és nagyobb volumenben, mint Magyarországon.
Hát a nagyobb volument azt nem mondanám, mert azért már sok millió feladat megoldás jött ki ebből a rendszerből, és a több mint 900 partneriskolánk azért rendszeresen termeli az adatokat, de volt egy olyan periódus, amikor használták a finn kollégáink, egy egész városnak a tanulóit mérték vele, ami feladatainkat fordították le finnre, és kísérleti jelleggel nagyon sok doktori hallgatónk végez méréseket online, tőlünk nagyon távoli földrészeken is. Ez lényegében nekünk azon túl, hogy nagyon igényes tudományos vizsgálatokat lehet elvégezni, arra is jó, hogy sokkoljuk a rendszert. Például kínaiul tud a mi mérőeszközünk, és Kínában mérik a gyerekek probléma megoldó képességét, vagy Namíbiában a természettudományos gondolkodását, Mongóliába, Azerbajdzsánba és Kazasztánba az ottani gyerekek orosz tudását hasonlítjuk össze az anyanyelv szövegértésével, ugyanott az orosz és az angol nyelv tanításának, tanulásának a különbségeit, és mindebből nagyon érdekes következtetéseket vonhatunk le arra, hogy a magyarországi angol és német nyelv tanulás közötti különbségek mennyire általánosíthatók, melyek azok a nyelvtanulásban alkalmazható univerzális módszerek, amelyek mindenütt működnek, hogyan lehet az igazán lényeges különbségeket felszínre hozni. Ezek inkább alapkutatás jellegű, felfedező kutatás jellegű feladatok, de magának a rendszernek a gyakorlati építését is nagyon sokat segítik.
Hamarosan folytatjuk mai beszélgetésünket Csapó Benő professzor úrral, az STL Nevelés Tudományi Tanszékének munkatársával és kutatójával.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Jöjjön mai beszélgetésünk folytatása Csapó Benő professzor úrral, az STL Neveléstudományi Tanszékének munkatársával, kutatójával. A finn oktatás ez nagyon megtisztelő dolog, hiszen nagyon magas színvonalon állnak az oktatásban a finnek, és ha már nemzetközi vizeken vagyunk, egy kicsit az előadásban is, itt a Szilárdiban elhangzott a PISA felméréseknek az eredménye egy ilyen 15-20 év vonulatában is, vagy akár az elmúlt 10 évet konkrétan figyelembe véve. Ugye azt tudjuk a sajtóból, illetve az interneten elérhető anyagokból, hogy nagyon szomorú eredményt mutatnak a PISA felmérések, szomorúbbat, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt. Erről meséljen nekünk egy kicsit, talán úgy, hogy megértsék azok is, akik nem tudományos szakértők.
Én azt gondolom, hogy az eredményeken nem szomorkodni kell, hanem szembe kell nézni azzal, hogy hol tartunk. És itt világosan ki kell mondani, hogy Magyarországon az elmúlt 15 évben romlottak a PISA mérésen a magyar diákok eredményei. 2015-ben gyengében teljesítettek, mint 2000-ben, és az igazán aggasztó az, hogy növekszik azoknak a diákoknak az aránya, akik a kettes szintet, tehát a legelemibb már értékelhető tudásszintet sem érik el. 25% fölött van mind a három területen azoknak az aránya, akik nem érik el a PISA mérésekben a kettes szintet.
Ez azt jelenti, hogy hát fordítjuk, hogy majdnem minden harmadik, tehát 30% az harmadnyi szinten, minden harmadik gyermek nem éri el a kettes szintet, sem olvasásból, sem matematikából, sem természettudományból.
Hát mondjuk azt, hogy minden negyedik gyerek, ez is elég szomorú, vagy aggasztó, vagy még pontosabban komoly tennivalókat ró ránk, kutatókra, fejlesztőkre és mindenkire, aki szívén viseli a magyar közoktatás sorsát. Itt fiatalok tömegeiről, ezreiről van szó, akiket fel kellene a modern társadalom elvárásaira készíteni. Tehát számunkra ez nem egy szomorú hír, hanem egy tennivalókat felsoroló hír, javítani kell a magyar diákok iskolai teljesítményein. Lényegében mindaz, amiről eddig beszéltem, ezt a célt szolgálja, hogy csökkentsük azok arányát, akik nem tanulnak meg időben írni, olvasni, számolni. Maga a diagnosztikus rendszer ezt a feladatot látja el, és a PISA 15 éves korban méri a diákokat, de nem 15 éves korban lehet ezt a problémát megoldani, hanem iskolába lépéstől kezdve differenciáltan személyre szólóan kell a gyerekeket fejleszteni.
Ugye nyilván, hogyha változtatásról beszélünk, nem szomorkodunk, hanem megváltoztatásra váró feladatokról beszélünk, akkor egy picit beszélgessünk a tanárképzésről, hiszen ugye ön ott dolgozik, folyamatosan látja pedagógus jelölteket. Egy kicsit beszéljünk szintén számadatokról. Ahhoz, hogy változtatni tudjunk, ahhoz kellenek jó pedagógusok és jó körülmények. Egy kicsit itt sem rózsás a helyzet, de hogy hátfordítjuk, akkor azt mondhatjuk, hogy egy csomó megváltoztatásra váró komoly feladat van itt is. Hány tanár van? Van-e elegendő tanár? Hány kellene? Mennyi kellene? Mi a helyzet ezen a területen?
Igen, azt tudjuk mindenfajta nemzetközi vizsgálatból, hogy az iskolai teljesítményekben a meghatározó tényező a pedagógus. Magyarországon nagyon jó volt a pedagógus képzés, és a pedagógus ellátottság nemzetközi színvonalú volt egészen a rendszerváltozásig. Akkor indult el egy olyan folyamat, hogy az iskola erőforrásaival szemben megjelent konkurenciaként a magánszektor, ahol messze magasabb fizetéseket tudtak adni a képzett munkaerőnek, és a nyelveket tudó, jól képzett tanárokat a magánszektor nagyon gyorsan kiszippantotta az oktatási rendszerből. Ez a verseny a jól képzett vagy jól képezhető fiatalokért ma is folyik, és egy olyan piacgazdaságban, ahol valóban verseny van, és a humán erőforrásért folyik a verseny, nem lehet mást tenni, mint hogy be kell szállni ebbe a versenybe, és meg kell fizetni a pedagógusokat olyan szinten, mint a nemzetgazdasági átlag a nem pedagógusok tekintetében. Ez egy nagyon nagy gond és egy nagyon nagy kihívás, és mindaddig, amíg a pedagógusok fizetése nem éri el, vagy nem közelíti meg azt a szintet, mint amit a nem pedagógusok kapnak, nagyon nehéz tehetséges, fölkészült fiatalokat a pedagógus pályára vonzani. Ma messze nem tudunk annyi fiatalt felvenni a pedagógus képző intézményekbe, mint amennyit ki kellene bocsátani.
Itt tudunk-e számadatot mondani arányaiban, hogy mennyivel kevesebbet tudunk felvenni, mint amennyi kellene?
Természetesen a mindenkori felvételi statisztikát lehetne idézni, de ezek nem fejezik ki igazán azt a gondot, hogy nem megfelelőképpen felkészült fiatalok jönnek a pedagógus képzésbe. Ugyanis hiába veszünk fel olyan fiatalokat, akik nem igazán akarnak pedagógusok lenni, csak második vagy harmadik helyen jelölték meg a pedagógus képzést, és mivel az első-második helyre nem jutottak be, kényszerből eljönnek pedagógusnak. Mi, mint pedagógus képzők, ebből az alapanyagból, az ilyen érdeklődési fiatalokból nagyon nehezen tudunk olyan pedagógusokat képezni, akik megfelelnének azoknak a kihívásoknak, azoknak a feladatoknak, amelyek majd rájuk várnak.
Folytatjuk mai beszélgetésünket zene után Csapó Benő professzor úrral, az STE Neveléstudományi Tanszékének kutatójával, tanárával.
153. A Halasrádió Lélekmód magazinja.
Folytatjuk mai nagyon izgalmas beszélgetésünket professzor úrral, az STE Neveléstudományi Tanszékének kutatójával, Csapó Benővel. Tehát akkor számadatokban is egy picit beszéljünk. Arányaiban mennyivel kevesebb pedagógus jelentkezik, mint amennyi kellene ahhoz, hogy jól működjön a rendszer?
Egyáltalán nincs szelekciós lehetőség. Szokták említeni nemzetközi normaként, hogy akkor működne jól a pedagógus jelöltek kiválasztása, ha legalább 10-szeres lenne a túljelentkezés. Ilyen ideális helyzetben alig néhány ország van, Finnországot szokták elsőként említeni, de nagyon sok dél-kelet-ázsiai országban is óriási mértékű túljelentkezés van a pedagógus pályán. Nálunk, ha bármennyi túljelentkezés, akár egy 2-3-szoros túljelentkezés már egy igen nagy adomány lenne, amiről nem is álmodhatunk, hiszen azokból a fiatalokból lehetne akkor a legtehetségesebbeket kiválasztani.
Szóval jelenleg mi a helyzet?
Jelenleg nagyjából az a helyzet, hogy nincs szelekció, nincs igazán kiválasztás. A törvényes minimummal be lehet jutni egyes pedagógus képző intézményekbe.
És van elegendő? Tehát, hogyha mindenki, aki jelentkezik, ki lenne képezve és kimen az oktatásba, az elegendő lenne?
Nem, messze nincs elegendő. Különösen nagy gond a természettudományi szakokra való jelentkezés, tehát itt a matematika, kémia, fizika, biológia, tanári szakra nagyon kevés a jelentkező. Itt, ha számokat mondanánk, akkor ezeket a belső arányokat kellene pontosan megjelölni. Ezek hiány területek, és ma is nagyon kevés a jelentkező. És összességében, tehát ha nagyon nagy átlagot akarunk mondani, akkor nagyjából azt lehet mondani, hogy körülbelül fele annyit vesz fel most a teljes pedagógus képzés, mint amennyit ki kellene bocsátani. Ezen belül természetesen igen nagy belső arány különbségek vannak. Az ideális az lenne, ha az egyetemekre, osztatlan képzésre olyan szakokra lehetne felvenni fiatalokat, amelyeket igen magas óraszámba tanítanak. Tehát ezek közé tartozik a magyar, a történelem, matematika és a természettudomány tantárgyak, valamint az idegen nyelvek közül mindenek előtt az angol. Ezekből belátható időn belül nagy hiány lesz, és hiába van sok más területen jelentkező, és vannak képzések kis óraszámba tanítható tárgyakból, ők nem fogják a nagy tömegigényt megoldani, kielégíteni.
Tehát, hogyha átfordítom nagyon egyszerűen, akkor mondjuk ezek a szakmák, ugye a matematika, természettudományok, nyelvek olyan területek, amelyet ha jól tud egy diák, középiskolai diák, akkor sokkal jobban fizető területre fog elmenni, el fog menni informatikusnak, mérnöknek, idegenvezetőnek, vagy olyan céghez, ahol a nyelvtudását használhatja. Ha jól értem, akkor ezek nagyon hiányosak.
Így van, ezekről a területekről nagyon hiányoznak a fiatalok. De ha a problémákról beszélünk, azért mindig érdemes említeni, hogy most is vannak tehetséges fiatalok, tehát nem lehet globálisan a nagy átlagból kiindulva általánosítani. Mindig van néhány fiatal, aki hivatástudatból, lelkesedésből jön a tanári szakra, és visszaadja a tanárképzésbe vetett hitét azoknak az oktatóknak, akik velük foglalkoznak.
És személyesen is ismerek néhányat. Múltkor gondolkoztam ezen, hogy tulajdonképpen van ennek a sok nehézségnek, amiről itt beszéltünk, egy nagyon pozitív oldala, mert tényleg, aki bent marad a pályán, bízunk benne nem azért, mert nincs jobb ötlete, hanem szerelemből, hivatástudatból, mert nagyon fontos neki az, amit ott kap pluszként az anyagiakon kívül. De nyilván azért ez emellett racionálisan is kell gondolkodni. Mik lennének ön szerint azok a legfontosabb változások, amik ebben a súlyos helyzetben segítséget nyújthatnának? Talán azok a legfontosabb lépések.
Nem tudom elégszer megismételni a pedagógus pálya anyagi társadalmi presztízsének a rendezését. Ezen nem tudunk kutatóként változtatni, ez messze túl van a mi kompetenciánkon. Amit mi tehetünk, és ami már részben az egyetemi szféra oldala, az, hogy erősen le kellene csökkenteni a képzőhelyek számát. Ma nagyon sok helyen képezünk pedagógusokat. Összehasonlításként megemlíteném, hogy 4 egyetemen képezünk orvosokat, nem csak magyar, hanem angol és német nyelven is, és messze az ország igénye felett világszínvonalon. Pedagógus képzés körülbelül 30 helyen folyik, és hát messze nem a nemzetközi normáknak megfelelően. Ezt 4-6 egyetemre elég lenne koncentrálni. Itt amellett, hogy szegények vagyunk, hihetetlen pazarló is ez a képzés, tehát a pedagógus képzést ugyancsak a nemzetközi szintre kellene emelni. Utána következne az iskoláknak a megfelelő, hát az iskolai munkarendnek, vagy az iskolák pedagógiai kultúrájának az átalakítása. Itt szükség lenne arra, hogy a pedagógusok visszakapják azt a cselekvési szabadságot, amit megérdemelnének, vagy inkább azt mondanám, hogy felfejleszteni a pedagógusok cselekvési lehetőségét arra a szintre, mint amit a vezető oktatási rendszerek tekintetében vezető teljesítményű országokban kapnak. A pedagógiai munka az nem egy rutin munka, nem lehet formulákba foglalni. Szükség van arra, hogy felszabadítsuk a pedagógusok kreativitását, megmutassuk azt, hogy a pedagógus minden tanórára úgy kell, hogy bemenjen, hogy ott valami új helyzettel találkozik, és erre az újra neki egy kreatív probléma megoldó képességgel kell reagálnia. Minden gyereknek egyedileg kell a problémáját látni, és ezeket egyedileg megoldani. Tehát ez az egész pedagógiai kultúrának a megváltoztatását igényelni. A frontális osztálymunka, az univerzális mindenki számára egyforma pedagógiai hozzáállás, ez lejárt, ehelyett a diákokkal egyenként kellene foglalkozni. Ehhez kellene biztosítani a pedagógusok felkészültségét, energiáját, szabadságát, és ehhez hozzátartozna az is, hogy az iskolákat olyan asszisztensekkel, olyan segédszemélyzettel kellene ellátni, amelyik leveszi a pedagógusok válláról azokat a feladatokat, amelyekhez nem kell egy magasan képzett értelmiségi.
Hamarosan folytatjuk mai beszélgetésünket Csapó Benő professzorúrral, maradjanak velünk!
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Folytatjuk mai beszélgetésünket Csapó Benő professzorúrral, a Nevelés Tudományi Tanszék kutatójával, munkatársával, a Szegedi Tudományegyetemről. Nagyon sokan azt gondolhatják, hogy miért kell a pedagógus béreket megnövelni, hiszen nem túlságosan látszós az, amit csinálunk. Bár azért, akinek gyermeke van, az átérzi, hogy nagyon fontos, hogy kinek a kezében van egy-egy kisdiák napjának nagy részében, de egy kicsit fordítsuk át ezt is a gazdaság nyelvére. Itt az előadásában is elhangzott, hogy az oktatásra fordított pénz, ha bár elsőnek úgy tűnik, hogy nem látványos, mégis fantasztikusan eredményessé tud tenni egy-egy országot. Tehát, hogy egyáltalán nem kidobott pénz az, hogyha az oktatásba fordítunk energiát és pénzt, hiszen egy ország sorsa fordulhat meg ezen. Meséljen nekünk nemzetközi példákról.
Az oktatás gazdaságtan nem tartozik a kutatási területeim közé, de különböző okokból azért meg kellett tanulnom, és meg kell jeleznem néhány nagyon határozott és az oktatási rendszer hatását jellemző adatot. Például az első néhány PISA vizsgálat után oktatás gazdaságtannal foglalkozó kutatók kiszámolták, hogy mennyit lendítene egy-egy ország fejlődésén az, ha elérni azt a szintet, amit a finnek már elértek. Magyarországon például a most iskolába lépő generációk életében ez körülbelül annyit jelentene, mint az egyévi nemzeti jövedelemnek a 6-szorosa, 590-valahány százalékot számoltak, ennyi volt a becslés.
Ez mit jelent pontosan?
Hát ez azt jelenti, hogy ha egy adott ország elérné azt a szintet, amilyen szinten a finnek már vannak.
Magyarul ennyit keresnének a tanárok, és ilyen pénzeket investálnának az infrastruktúrába?
Nem ezt, hanem hogyha olyan pontszámot érnének el a PISA teszteken, mint a finnek, akkor az különböző áttételekkel mennyit fejlesztene a gazdaságon. Hasonló becsléseket adtak arra vonatkozóan is, hogy minden egy év, amivel meghosszabbítjuk az iskolába töltött évek számát, az mennyivel növelni a GDP-t. Itt is több százalék hozzáadott értéket tudnak kimutatni.
Mennyi ez a hozzáadott érték akkor? Mert a hallgatók is lassan gondolkodnak, mint én, nehezen tartjuk professzor úr a lépés, pedig ezek nagyon fontos dolgok.
Igen, mint említettem, nem a szakterületem, és elő kellene friss adatokat keresni, de itt több százalékról van szó. Tehát egy adott iskola év többlet, az a GDP növekedés tempójába több százalékot jelentene. Hasonlóképpen kiszámították azt is, hogy egyetlen hatékony, jól teljesítő pedagógus mennyit tesz hozzá a tanítványainak az egész életpályája során megtermelt adójövedelemhez. Itt megint ezekkel a számokkal amellett lehet érvelni, hogy érdemes azt a pedagógust megfizetni, aki a kisgyerekekkel foglalkozik, mert olyan változásokat tud létrehozni az ő fejlődésükben, amely az egész életpályuk során megtermelt értéket megnöveli.
Országokról is beszéljünk. Ugye itt most egyénre, személyre lebontva, illetve egy-egy országra. Mondjon nekünk példákat, ahol ez bekövetkezett. Itt a beszélgetésben elhangzott Korea például.
Valóban a dél-kelet-ázsiai országok szolgáltatják a leglátványosabb példákat. Az egyik leglátványosabb, vagy talán a leglátványosabb Szingapur, ami egy nagyon fejletlen természeti erőforrásokból nem rendelkező országból a világ élvonalába került, pusztán az oktatás fejlesztése révén. Korea nagyon jó példa, de az összes többi ázsiai kistigris szintén az oktatási rendszere fejlesztése révén jutott el a világ élvonalába, most már az innovációt és a gazdasági teljesítményeket tekintve is. Azonban nekünk nem kell ilyen távoli példákra gondolni. Néhány évvel ezelőtt tűnt fel Észtország, mint nagyon gyorsan fejlődő ország, ami azért érdekes, mert egy kis országról van szó, ugyanolyan nyelvi elszigeteltségben, mint mi magyarok, és néhány év alatt, gyakorlatilag egy évtized alatt az oktatási rendszer a világ élvonalába került. A mechanizmusát is látjuk, nagyon gyorsan átvették a világ legjobb pedagógus képzési modelljeit, és a finnektől tanulva az észtek olyan ütemben fejlesztették az oktatásukat, hogy ma már a PISA mérésekben az észtek jobban teljesítenek, mint a finnek. Egy kultúrájában vagy politikai helyzetében még közelebb álló ország Lengyelország. Lengyelországban egy nagyon hatékony és gyors oktatási reformmal állították egy új fejlődési pályára a lengyel oktatási rendszert, aminek az az eredménye, hogy messze gyorsabban fejlődnek, mint Magyarország, sokkal ambiciózusabb célokat is tűztek maguk elé, amelyeket el is értek. Tehát, hogy egy összehasonlítható adatot mondjak, az Európai Unió 2020-ra kitűzött céljainak az egyike a felsőoktatásból kikerülő hallgatók arányának a növelése. Az Európai Unió ajánlása 40%, és ezt az unió átlagos szintjén már elérte. A lengyelek 45%-ot tűztek maguk elé, és úgy tűnik, hogy ezt szintén elérték. Magyarország első körben 30,3%-ot tűzött ki. E fölé teljesítettünk, de még mélyen az Európai Unió átlaga alatt. Néhány évvel ezelőtt már 34% közelébe jutottunk, és aztán elkezdett ez az arány csökkenni. Tehát itt belátható közelségben is vannak olyan országok, amelyek sokkal ambiciózusabbak. Magyarországon az iskolát korán végzettség nélküli elhagyók aránya a legutóbbi adat szerint 12,5%. Ez egy hihetetlen magas szám, ez azt jelenti, hogy évente 8-10 ezer fiatal úgy kerül ki az iskolából, hogy nem szerez végzettséget. Ez a 12,5%, ez pontosan annyi, mint volt 11 néhány évvel ezelőtt. Tehát ez az adat, ez nálunk stagnál. Az Európai Unió ajánlása 10%, és valószínűleg az Unió eléri átlagosan a 10%-ot. A lengyel ambíció az 4,5%, tehát ők ezt az arányt 4,5%-ra szeretnék lecsökkenteni. Most 5% körül tartanak. Tehát megfelelő erőfeszítéssel beletéve az erőforrásokat és a tudást, lehet eredményeket elérni. Ezek nem olyan sorscsapások, amik nem tudnánk felülkerekedni. Megfelelő tudással ezeket a problémákat meg lehet oldani.
Tehát, ha nagyon összegezném mindezt, ami elhangzott, a helyzet jelen pillanatban egyáltalán nem rózsás. Jó hír az, hogy belátható időn belül, akár 10 év távlatában, ami viszonylag egy nagyon rövid idő egy ország életében, határozott erőfeszítésekkel, rendkívül nagy eredményeket lehetne elérni. Jól értem?
Jól érti. Amióta ezekről a problémákról beszélünk, mindig azzal fejezzük be a gondolatmenetet, hogy a problémák nagy részét egy évtized alatt meg lehet oldani.
Ha akarjuk.
Rajtunk nem múlik, mi nagyon akarjuk.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, nagyon sok sikert kívánok az egész ország érdekében önöknek és magunknak.
Köszönöm szépen én is a figyelmet.